Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, és üzenni szeretne nekünk azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében a 4. rész 4. versében. Istennek szent ígéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a 4. rész 4. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, ma fejeződik be Pápán a dunántúli reformátusságnak a 9. nagy találkozója, amit rend néven ismerünk, református egyházi napok Dunántúl. És ennek a rendezvénynek, amely péntek óta tart, és majd a mai napi istentisztelettel fejeződik be, ott a központi gondolata ez a most hallott ige, amit hallhattak a tegnapi napon azok, akik részt vettek a mi gyülekezetünkből is, ott voltak, és mindazok, akik részt vettek a Dunántúlról és az ország egész területéről ezen az eseményen. Azért gondoltam, testvéreim, hogy ezen a mostani vasárnapon érdemes említeni és emlékeztetni ezzel az igével a mi gyülekezetünket is, azért, hogy belesimuljon ez a reménység szerinti mai ige üzenet egy nagy közösségi bizonyságban, hogy a Szentlélek összekapcsol sok gyülekezetet, sokféle embert, sokféle helyen és helyzetben lévő református magyar. Említettem már, hogy a tegnapi napon sokan voltunk ebből a gyülekezetből is, ezen az eseményen is részt vehettünk nagyon sok jó programon, hallottunk megrendítő vallomásokat, ücsöröghettünk jó zenében, elmélyedhettünk hitvallásos igazságokban és esztétikai minőségekben, és hallottam, testvéreim, hiszen Istennek hála, nagyon sok ismerős van a dunántúli reformátusság között. Én személyesen néha sátrak árnyékában, fák árnyos hűvösében megállva nagyon sok olyan személyes és egyben szomorú vallomást, akik éveknek, évtizedeknek, hiszen van olyan, akikkel több évtized után találkoztam a régi tatai vagy etei gyülekezetből. Szóval sok ilyen személyes vallomást, ahol a szomorúság, az eltölt esztendőknek a veszteségei sorakoztak elő a régi ismerettség révén. És amikor jöttünk este felé haza a három fiammal, 4 férfi ember az autóban, akkor beszélgettünk éppen a záró istentisztelet ige hirdetésére, kicsit reflektálva egymás között, ugyanez az ige volt a püspök úr ige hirdetése, talán felvétel készült róla, úgyhogy a testvérek a médiaklikken, hogy reklámot csináljak ezen a helyen, visszanézhetik talán azt az istentiszteletet, a miénket is, csak máshol. Szóval beszélgettünk arról hazafelé jövet, hogy a kirobbanó öröm és a felhőtlen jókedv úgy nem volt mindenhol kitapintható, miközben az egész esemény erre, az örömre épült fel, és ezzel együtt mégis valamiféle kiegyensúlyozottság megragadható volt, és valami fajta nyugalmas jókedv ebben a közösségi együttlétben. Egy szóval így tudnám összefoglalni, hogy jó volt ott lenni ezen az esemény. Mi is ennek a sokat és sokszor hallott és idézett ige versnek az üzenete, testvéreim, a keresztény élet valóságban? hiszen nagyon sokszor hiányzik. A keresztény életből is hiányzik az igének ez az üzenete, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Testvéreim, a keresztény öröm, mert itt arról beszél az ige. Szóval nem a stand-up comedy-nek a percnyi vihogásáról, vagy az elsütött jó poénokról, hanem a keresztény élet öröméről beszél az ige. Szóval a keresztény öröm, testvéreim, az egy paradoxon. És pedig egy állandósult tudat, hogyha Istenben van az élet, távlatosan az életnek minden történése is, benne a rossz és a szomorúság, és a mély élethelyzet is legyőzhető, sőt az embernek a javára válik. Ez a keresztény örömnek a lényege. És nagyon sokszor a pillanatban még nem tudjuk, hogy miként. Különösen, mikor mélyen van az élet. És ez nem azért van, mert a keresztény embernek valami olyan szuper lelki tartalékai vannak, hogy csak úgy feldobja őt a magasba. Nem tudom, emlékeztek talán mindannyian, még nem felejtettétek el, vagy látjátok gyermekeiteknek, unokáitoknak az életén, hogy amikor a gyermekek a labdával a vízben játszanak, akkor ugye szoktuk mi is kisgyerekkorunkból fogjuk a labdát és lenyomjuk a víz alá, és aztán valahogy elszabadul, és puff, felugrik a labda, és akkor néha az kisgyerek begyűri a hasa alá, és megy vele, de nem tartja fenn, és minél nagyobb ez a labda, erre is emlékszünk, egy nagy labdát kinyúlódik a gyerek, és nem tud benyomni a víz alá, mert az felemeli őt magát, és minél nagyobb egy ilyen test, amelynek a belső térfogata több folyadékot tud kiszorítani, annál inkább biztosak lehetünk abban, sőt, egy bizonyos mérték után már az ember maga is felülhet egy ilyen testre. Az tartja, az emeli föl, és tartja a víz fölött. Ami kicsi, azt még le lehet nyomni, ott valahol aztán a méretnek létezik egy akkora, hogy mondjam, mennyisége, vagy jelenléte, ami már ez a kétséges, hogy felemele, vagy még mindig le tudom nyomni, és aztán van olyan, amikor az ember már nem tudja alányomni, hanem felemel maga az a hatalmas test, a nagyon nagy. Testvéreim, talán mindenkiben élő ez a kép, és ez azért jutott eszembe, hogy elmondjam, hogy a keresztény öröm az valami ilyesmi. Nem az ember fújja fel önmagát örömmel is, löki fel a pillanatnyi mélységből a magasságba, hanem ráül valami nagyobbra, ráfekszik valami nagyobbra, ráhagyatkozik valami olyanra, ami fölemeli őt és fenntartja. Ráül az Isten Jézus Krisztusban adott örömére, a megváltásnak a bizonyosságára. És ennek az első és konkrét megfogható valósága, mert Pál apostol erről beszél a Filippiekhez írott levélben, az az Istenben való összetartozás. Szóval nem általánosan örömről beszél itten, hogy ezt mindig oda lehet citálni, szinte parancsként is, hogy tessék már örülni, mert kereszténynek tetszik lenni. És ez így nem működik. Szóval az első konkrét valóság, ami itt van az apostoli levélben, megtapasztalhatóan az az Istenben való összetartozás. Az, hogy van kire számítani. Ugyanis testvéreim, Pál apostol ezt a levelét egy börtönből írja. Valamikor Krisztus után 54 táján. És a börtönből írja az egyik legörömtelibb levelét, azért, mert a filippi keresztények megtudják, hogy az apostol börtönben van, és segélyt küldenek neki. Értitek? Számon tartják. És Pál apostol Az egyik kedvenc tanítványát visszaküldi Filippibe, csak közben beteg lesz. És aztán nehezen ér oda, és írja ezt a levelet, ezt a megerősítést. Azt is mondhatnám, hogy viszonoz ő valamit. Megmutatja a saját állapota felül, hogy az a helyzet, amiben ő ott van, a börtönlét, miképpen lett Krisztusban áldássá, a Krisztusban való megerősödés bizonyosságává az a fogság, amelyet éppen szenved. Az apostol nem kesereg és nem méltatlankodik a helyzete miatt, hanem imádkozik. Elmélyül a Krisztusban, és egyidejűleg üzen a kinti gyülekezetben, gyülekezetnek, a gyülekezeti létben és életben, a keresztény életben való hitelességről. És ha végig olvassátok a levelet, nem véletlenül mondom, nem hosszú, olvassátok végig, 4 fejezete van az egész Filippi levélnek, hogy Pál apostol üzen, hogy ti ott kint, miképpen maradhattok meg Krisztusban, és miképpen lehet hiteles az életetek Krisztusban. Olvastam több börtönvallomást is református lelkészektől, akik az 1950-es években, 50-től 56-ig több éves fogságot szenvedtek itt az anyaországban is, és Erdélyben is. És az egyik memoárban olvastam azt, hogy behirdették az amnestiát, és hát ugye ment a rabok között a hír, hogy nem sokára szabadulni fogunk. És hát egy ilyen felhőtlen öröm futott át mindenkin, hogy ők tudták, hogy ártatlanul ültek akkor már, ugye koncepciós pereknek áldozataiként néhány éve az akkori börtön viszonyok között. És hát mondták, hogy megyünk és szabadulunk, és akkor az egyik nagyon mélyen hívő társuk azt mondta, hogy egy kicsit csinyán ezzel az örömmel vigyázzatok, mert ti kimentek a világba, és higgyétek el, hogy ott sokkal nehezebb lesz. Mert itt a börtönben egyértelműek voltak a viszonyok, tudtuk, hogy ki az őr, ki a smasszer, ki az áruló, és ki az, aki hűséges. Ti kimentek a világba, és nem tudjátok, hogy ki a barátotok, és ki az ellenségetek. Ki a jó akarótok, és ki lesz majd a besúgó, akiben bíztok, és el fog árulni. Szóval úgy örüljetek, hogy legyetek tudatában annak, hogy a szabadság, az Istentől nekünk adott szabadság mércéje az más. Az apostol ajándéka a filippi gyülekezet számára éppen ez: vigyázzatok, hogy aki Krisztusban megkapott örömötöket, nehogy elrontsák olyanok, akik hiteltelenné teszik a keresztény életet. Vigyázzatok ott kint, filippiek! És úgy éljetek, hogy ez az öröm, ami megadatott, amit megtapasztaltatok, úgy mondja az apostol, mikor közöttetek voltam, megtapasztaltunk együtt, ez megmaradjon. Megmaradjon addig, ameddig újra találkozunk, és megmaradjon mindig. Vagy visszautalva a testvéreim az igére, vigyázzatok arra, hogy az Isten állandóságát senki el ne lophassa a ti életetekből. Ez az első keresztény öröm. Tudjátok, hogy mindig és minden helyzetben Istenben vagytok, és Isten veletek van. Úgy éljetek, hogy ez semmi, sem mélység, sem magasság ki ne lophassa az életetekből. Ez az első megtapasztalható valóság. És a második, testvéreim, az öröm megtapasztalható második valósága, hogy Isten még így is, ebben a helyzetben is, mondja Pál apostol, tud használni. És ezt üzeni a kintieknek, most megfordítom a dolgot, ő, aki bent van a börtönbe. És azt mondja, azért írok nektek örömmel és az örömről, mert megtapasztaltam, hogy Isten itt bent a börtönben is tud engem használni. Ebben a mélységben. Azt is mutatnám, hogy ebben az élethelyzetben. Minden élethelyzetben tud az Isten használni. Úgy, ahogy vagy, és amilyen élethelyzetben vagy, te testvére, nem az apostol ott a Filippi börtönben. Téged is tud használni, engem is tud. Értitek? Abban az élethelyzetben ez az Istenben való örömnek a másik megtapasztalható gyönyörű valósága. Ha utaljak vissza szintén a tegnapi napra, egy megrázó vallomáson voltunk többen ott egy könyvbemutató kapcsán, egy széken is bizonytalankodó test tett bizonyságot az Istenben való szeretetről és ennek áldásairól, és néha a kétségekről is. És szemből a hallgatóság számára nem látható módon biztatást kapott egy szempártól, aki aztán, mikor elfogyott már a szó, akkor csöndben kiült mellé az asztalhoz. Ő volt a férj, aki egy bővített mondattal a halál és élet bizonyosságát úgy mondta ki, testvéreim, hogy nem csak lehetett érezni ennek a hangulatát, hanem az ember érezte azt, hogy itt mindegy, hogy mi történik, ők együtt, ketten úgyis Krisztussal vannak. Hiszen valami ilyesmit mondott, hogy emberileg látunk valamit, de nem tudjuk, hogy ki megy el elsőnek. De mindegy. Én már tudjuk, hogy Krisztussal vagyok. Akár én, akár a másik, akár együtt. Krisztus így használ. Egymás mellé ültetve. Együtt összeérve. Azt a helyzetet, amiben az ember mélységben léve, vagy éppen a mélységben lévő mellett állva, ebben a helyzetben mégiscsak vallani tud. És úgy tud vallani, hogy Krisztusban ott van, ahogy mondtam, ez a mély bizonyosság, és ez az öröm. Ez az öröm, testvéreim. Nem az, hogy elvihogunk 5 percig. Hanem az, hogy tudjuk, ahogy mondtam, bármilyen élethelyzet is van, az Isten gyönyörűen használ. Tudjátok, az életben nem az a nagy segítség nagyon sokszor, hogy mekkorát tudunk a másiknak adni, hanem az, hogy annyira állunk oda a másik mellé. És vállaljuk vele és mellette mindazt, amit adott az élet. Egyik ember a másikat. Hogy ott vagyok, mellette vagyok. Tovább megyek Krisztus nevében és Krisztus nevével. A keresztény öröm, testvéreim, ahogy mondtam, paradoxon. Mégis öröm. Bármi van a helyzetben, akkor is. És ha nem értem, és nem úgy érzem, akkor is öröm, mert minden helyzetben megtalál az Isten jelen valóság. És fel lehet úgy is tenni a kérdést, ahogy nagyon sokan felteszik a világban, hogy miért teszi, vagy miért engedi meg ezt az Isten. És fel lehet tenni a kérdést úgy is, ha van az életemben valami, amit nem szívesen fogadok, amit nem is akarok, vagy nem is akartam, Ha tudom, hogy Isten teszi, akkor azt is tudom, hogy neki valami célja van vele. Amit én még most nem tudok. Hát ezért ülünk rá újra és újra, hogy visszatérjek a képre, arra a bizonyos valamire, ami fölemel minket, és ez nem más, mint az isteni jelen valóság. Ennyi marad nekünk, és ez a mi örömünk. És hát fejezzem be egy képpel a mai igehirdetést, mikor gyerekek voltunk, ilyen nagy erdei rönkfákat, ilyen, ahogy levágták és leágazták őket, akkor begurították a folyóba, és ott gyerekként felfelmásztunk rájuk, és hát ha valaki csinált ilyent, az tudja, hogy mikor az ember felül a vízben lebegő rönkre, akkor hát azt az egyensúlypontot különösen gyerekként nem nagyon lehet megtalálni, amikor az ember ott vígan ül rajta, hanem felül, és vagy az egyik, vagy a másik oldalon lebillen, mert elfordul a vízben a rönk. Amúgy nem merülne el, ha ott tudnánk ülni. És akkor jönnek bölcs felnőttek élettapasztalattal, akik egymás mellé húzzák a rönköket és összekötik, és ebből lesz a tutaj. És arra már nyugodtan fel lehet ülni. Tudjátok, mi a keresztény öröm? Hogy az Isten sok ilyen egyes valamit úgy gerebjéz össze az életünkben, és úgy hoz össze, hogy egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy nem fordulunk rá róla, hanem ülünk nyugodtan, és megyünk a cél felé. Adja meg Isten ezt nektek. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy az örömnek azt a mélységét és magasságát hoztad elénk, amelyet nem mi magunkból tudunk kipréselni, hanem amire megadod a kegyelmet és lehetőséget, hogy felüljünk, felmásszon rá az életünk, hogy ne süllyedjen soha olyan mélyre, amikor úgy érezzük, hogy az örömtelen létben elvesz minden, amiért élni érdemes. Áldunk és magasztalunk téged, hogy te minden örömnek forrása, te a bizonyosság, az örök jelen valóság Istene vagy az életünkben, és ez az igazi öröm. Mert a világ, a helyzet, az egészség, az állapot, az változhat. Nem csak a te erőid munkálkodnak itt a világban, hanem a gonosznak az erői is. És széttörik, széttépik azokat a kötelékeket, amelyek te benned és a te akaratod szerint valók. Sok szenvedés van a világban. De a fiaid számára van erő, van vigasztalás, van felemelkedés. És ez nem hangulati kérdés. Nem pszichológiai, belső szugerálás. Hanem ez az a tapasztalati valóság, amit megéltek a filippiek, megélt az apostol, és megéltek nagyon sokszor azok, akik benned és veled szembesültek az életnek nagy és olykor nem könnyű helyzeteivel. Ezért is áldunk téged, hogy a te népednek örömet hozol, ígérsz, és szeretnéd ezt itt hagyni. Itt hagyni a hétköznapokra is, mert nagy szükségünk van erre. Ezért az örömért, vagyis isteni jelenvalóságodért, annak megtapasztalásáért könyörgünk annak a családnak az életében, aki koporsó mellett állt nem olyan rég, és ma eljött, hogy emlékezzen nem csak az elmúló földi szeretetre, hanem a megmaradó örökkévalóra is. Légy velük, áld meg őket, maradj családjukkal, kései nemzedékekkel, ahogy ígérted a Zsoltárban, mutasd meg hatalmadat nemzedékről nemzedékre. Ő rajtuk is. Imádkozunk azokért, akik mélységben vannak testileg és lelkileg, betegségben, kísértésekben. Ne hagyd, hogy elmerüljön az életük. Abban az értelemben, hogy reménytelenekké váljanak a te jelen valóságodat illetően. ha tudják az életük minden helyzetében, hogy te az örömöt adó Isten épp azáltal adsz örömet, hogy mindig megmutatod, hogy te ott vagy velük. Imádkozunk ismert és ismeretlen beteg testvéreinkért, szenvedőkért, hozzátartozóikért, a hűségesekért, a helytállókért. Imádkozunk a magányosokért. Imádkozunk azokért, akik családi közösségben tudják esténként összekulcsolni a kezeiket. Imádkozunk nyaralásra induló testvéreinkért itt a gyülekezetből, ne érje őket baj. Hadd találkozzunk majd örömben, a veled való örömben, az együttlét gyönyörűségében. Őrizd meg minket elmenetelünkben és visszajövetelünkben. És tarts meg kegyelmet szerint. Tartsd meg a te népedet. Krisztussal, önmagaddal, a lelkeddel való közösségben, Istenünk, és fogadd el, amit csöndben eléd teszünk. Amen.